Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és Pávai István népzenekutató, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja. A napembere, akit köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És hogyha meg akarnánk fejteni azt, hogy honnan is indul az ön karrierje, akkor eléggé vissza kell mennünk az időbe, és egy kicsit térben is ugranunk kell, ugyanis székelyföldi származású, és ha jól gondolom, akkor valamikor városi rockzenész gyerek ként is lehetett látni, vagy lehetett önre emlékezni?
Hát igen, a gimnáziumban, Székelykeresztúron, hát akkor a rockzene volt mindenünk, és ez érdekelt minket. Valójában a zeneakadémiára is azért mentem, mert hát a zene, és ugye nem volt ilyen, hogy rockzeneakadémia, hát akkor legalább legyen zene. Tehát én nem terveztem elsőre, hogy főleg azt nem, hogy muzikológus leszek majd.
A 60-as, 70-es években ott a rockzene alatt mit értettünk? Mi jutott el oda?
Inkább az, hogy nehezen jutott el, de minden eljutott, tehát egyrésztben ezeken a nyugati rádióadásokon keresztül nagyon sok minden eljutott, meg hát innen Magyarországról ugye hanglemezeket azért csak voltak, akik ha nehezen is, de átmentek, áthozták, ugye le lehetett fizetni a határőrséget kávéval, ezzel azzal, hogy akkor ne vegye el azt a lemezt, és akkor egy ilyen lemez az körbe ment, és rongyossá hallgat többen, vagy fölvették magnóra, és valójában így tudtunk. Tehát mindig volt egy kis késés, hogy egy megjelent új számok azért később kezdtek működni Erdélybe, de minden átjött.
És akkor ez csiszolta ott az erdélyi fiatalságnak is az ízlését.
Hát, igen, amennyire lehetett. Ugye leginkább a felszereléssel volt gond, hogy nem volt megfelelő, meg pénz sem rá, meg nem is lehetett kapni, de az akkori együttesek, a nyugatiak is, meg Magyarországon, főleg az LGT, a Omega, Illés, Piramis, stb. Ezek nagyon, nagyon mentek, és ezeket a számokat kellett ott játszani ilyen ifjúsági klubokban, és erre buliztak a fiatalok, vagy szilveszterkor, vagy bármikor.
A zene volt ebben a lényeg, ami elvarázsolt, vagy inkább a szöveg?
A kettő együtt volt. Egy kicsit túl szokták gondolni, főleg az újságírók, vagy a média, hogy akkor ez valami lázadás volt.
Nem, ilyenkor azt gondoljuk, hogy ennek, vagy ez egy áthallás volt, hiszen ez bizonyos szempontból,
igen,
bizonyos korban valóban áthallás volt, és igen, szeretjük azt hinni, hogy mindig utat tör magának bármilyen módon is az, amit az ember érez meg, gondol, és erre az időszakra ezt mondjuk ezeken a zenéken keresztül.
Persze, ezt teljesen jól mondja, mert egyébként mikor az volt, az a szöveg ment a színpadon, hogy miért hagytuk, hogy így legyen, akkor érezhetően a közönség ezt lereagálta jobban, mint egy, mit tudom, egy szerelmi szöveget. Szóval ennek volt áthallása.
Mint ahogy egyébként ma is vannak, és nagyon nagy ereje van annak, mert abba kapaszkodik nagyon sok mindenki. Csak hogy mivel mondta, hogy a rockzene fontos volt, meg mivel tudom, hogy gitározott, ezért azt is képzeltem, hogy lehet, hogy a hangzás, tehát a zene, a hangszereknek az együttes játéka volt akkor a hatással. De teljesen értem, hogy a kettő együtt.
Így van.
És ezzel a gitározási pályával mi lett?
Hát az lett, hogy ugye, mint mondtam, nem volt erre pénz, nem volt felszerelés. Egyébként ugye én, a szüleim nem nagyon támogatták, tehát én nekem úgy lett elektromos gitárom, meg erősítőm, hogy két nyáron egy gyárba a ládát hordtam, hogy ezt meg tudjam venni magamnak még a 9-10-es koromban. Tehát nem volt lehetőség, ahogy Kolozsvárra kerültem, ott láttam, hogy jobb zenekarok vannak, nagyon jó felszereléssel, és abba bekerülni, úgyhogy közben az egyetemet is kell csinálni, úgy ott akkor lemondtam erről, tehát rájöttem, hogy ez nem fog nekem menni.
És a zeneakadémiára milyen tervvel ment?
Akkor ennyi előképzettséggel, ami nekem volt, zenetanárira lehetett menni, és én jártam is két év zenetanárit, és aztán muzikológiára átmentem akkor, és akkor összességében így 5 évet tanultam, úgyhogy hát ez azért egy jó iskola volt nekem.
Hogyan jött ez az érdeklődés a népzenekutatás irányába? Ennyi rock, meg banda, meg saját hangszeres játék után. Annyira, hogy az aztán meghatározó is lett, úgy értem.
Egyik ok az volt, hogy hogy kellett nyáron ilyen szakmai gyakorlatra menni, ezt elrendelték így nem a Zeneakadémia, hanem a minisztérium, és akkor hát a Zeneakadémia is végre kellett hajtsa, hát milyen szakmai gyakorlat, hát mondták, hogy menjünk haza, és aztán mindenki hozzon egy iskolából, egy művelődési házból egy papírt, hogy ott csinált valamit, könyvtárból, stb. És az egyik kollégámnak az édesapja a szovátai iskolában volt tanár, és mondta, hogy ott szokták a gyerekeket nyáron vinni ilyen túrákra, ahol ilyen őrsökre osztják őket, hogy történész, biológus vagy növény, stb. Hát lenne egy ilyen népművészeti őrs is, és hogy mi azokkal menjünk, és mi vezessük őket, mert hát mi egyetemisták vagyunk, és mi biztosan jobban értünk a népzenéhez, de hát akkor még nem értettünk jobban, de gyorsan elkezdtünk akkor emiatt utána olvasni a dolgoknak, és akkor ez volt az első ilyen gyűjtő élmény, ráadásul egyből Gyimesbe kerültünk, mert oda tervezték a túrát, és ott egy olyan népzenei világba lát vele az ember, ami nem lehet amellett elmenni úgy.
Igen, ezt értem. Értem.
És aztán a másik az volt, hogy ettől kezdve elkezdtünk bejárni a Jagamas János tanárurunk, aki kodálytanítvány volt egyébként, óráira, harmadéves óráira, és ott a népzenét kezdtük megismerni még mélyebben. Ő nagyon hát díjazta azt, hogy engem ez ennyire érdekel, és ilyen nagyon szigorú és ilyen lakonikus ember volt. Egyszer a folyosón szembe mentünk, megállított, így szigorúan rám nézett, az ujjával rám mutatott, hogy maga nem akar zenefolklorista lenni, és ugye erre nem lehetett nemet mondani, de igen, és ezzel a sorsom megpecsételődött, hogy úgy mondjam.
Tehát magyarán önre olvasta, hogy ez jó lenne, és akkor úgy döntött, hogy ha ebben megegyeztek, akkor ettől nem is lehet eltérni. Azt mondták, igen, hogy igen. Egy nagyon szigorú és egy nagy tudású tanár volt.
Jagamas János, igen. Az volt.
Tehát akkor ebben megegyezhetünk. Ha egyszerű azt mondta, hogy az lesz, akkor az lesz.
Hát igen, akkor, de egyébként én ennek örültem ennek, mert persze, én magamról értem. Nem gondoltam, hogy alkalmas lennék, vagy lennék olyan szinten, hogy ez irányba haladjak, de ez megerősített nagyon, hogy akkor mégiscsak ezzel kéne foglalkozni.
Akkor azt mesélje el nekünk, hogy mit jelent az, hogyha valaki folkloristának készül? Tehát ez mit jelent az a kutatás, mit jelent a zene, tudás és ismeret? Mennyire van erre szükség?
Hát arra nagyon nagy szükség van, pont úgy működik, mint a klasszikus zene világában, hogy kell ismerni a műveket, meg kell ismerni a mindenfajta háttér, elméleti háttértudást, ami azzal kapcsolatos, tehát szakirodalmat.
De kell tudni művelni is a zenét?
Nem feltétlenül.
Nem feltétlenül.
Akkor még én nem voltam úgymond népzenész vagy táncházas, mert nem is volt még akkor táncház Erdélyben. Uh-huh. Úgyhogy az egy másik dolog, ami párhuzamosan később alakult ki, vagy jött létre, hogy én abba is belekeveredtem.
Tehát akkor tudni kell az irodalmat, rengeteget kell kutatni, olvasni, és gondolom rengeteget kell tájolni, nem? Tehát elmenni.
És rengeteg dallamot kell ismerni, meg gyűjteni is persze, de ami már fel van gyűjtve, az könyvekből, felvételekről, mindenhonnan, azt ismerni kell, tehát anélkül nem működik.
És hogyan néz ki a terepmunka, a kutatómunka?
Ugye másként nézett ki akkor, és másként néz ki ma. Akkoriban egy olyan módszert alkalmazott Jagamas is az 50-es években, és az ő egyik tanítványa volt Szenik Ilona, aki nekem szintén tanárom volt, meg témavezetőm, és akkor Szenik Ilona vezette a folklórkört. És a folklórkör ilyen szünidőkben, főleg nyáron elment. Például voltunk egyik nyáron Kalotaszentkirályon, és ott az egész csapat, hát nem tudom, olyan 8-10-en, felosztottuk a falut utcákra, és akkor kettessével mentünk, egy fiú meg egy lány, egy kis magnóval, mert akkor már voltak ilyen kazettás magnók, és így kérdőivel előre felkészülve végigvettük a falut, szóval egyáltalán nem úgy gyűjtöttünk, mint ahogy a táncház mozgalomban legtöbben szoktak, hogy akkor elmentek Kalói Zoltánhoz, Kolozsváros, na Zoli bácsi mondja meg, hogy hol van jó énekes. Hát akkor Zoli bácsi nyilván olyat mondott, ami már bevált, és akkor elmentek ugyanahoz az énekeshez, elmentek százszor. Az archívumban most jól lehet látni, hogy rengeteg felvétel van egy-egy ilyen jó énekestől. Mi meg azt akartuk felmérni, hogy a falunak az általános népzenei állapota milyen, hogy a népzene hogy él a falu egészében.
És erre nézvést milyen tapasztalatok voltak, vagy vannak, mert ugye ez is valószínűleg azért nagyon-nagyon jelentősen változott az elmúlt, nem tudom, 20-30 évben, hogy egy falu mennyire őrzi a maga zenéjét, a maga táncát. Ha jól tudom, régen ennek hagyománya volt, hogy minden falunak megvolt a maga tánca.
Nem is minden falunak, de úgynevezett kistájaknak megvolt.
Hát legalább, igen.
Igen, ez alatt azt értjük, olyan falvak, ahol egymással házasodtak, meg ugyanaz a táncrend volt, tehát átment egyik falul a másikba, azt nem érezte idegennek, ugyanúgy működött. Ez persze ennek az átalakulása, polgárosulása, kiveszése, ez több száz éven keresztül zajlott, és ezért nem egyformán történt, hiszen a polgárosulás az nagyon különböző módon hatott a falvakra, például ahol főútvonalak, vasútvonalak haladtak, ott mindenhol lehet látni, hogy sokkal polgárosultabb. Az eldugott kis falvakban, a mezőségen, ahol ilyen sáros tavaszi, őszi időben nem is lehetett még szekérrel is alig átmenni egy másik faluban, nemhogy messzebbre, ott nyilván, hogy belterjesen alakult a népzene, és jobban megöltődtek a régies dolgok, nem kerültek be az újabb divatok.
Azt mondják, hogy a népzene az ugye magába foglalja egy népnek akár az örömeit, akár az ünnepeit, akár a bánatait. Az, hogy egy mozdulat, a zenéhez kapcsolódó tánc mozdulat hogy alakul ki, erről valaha tudod beszélgetni öregekkel, akik látták a változásait?
Hogy hogyan változott valami, arról tudnak, hogy hát én azt a legényes táncot tanultam a nagyapámtól, de én még beletettem ezt, vagy azt, meg még
tehát
mástól
akkor így,
tanultam.
Így.
Tehát van ebbe, tehát ők tudatában vannak annak, hogyha egy az egybe ugyanúgy táncolna, mint egy másik, akkor azt nem értékelnék annyira, mert ugye például a férfi táncnak az az értelme van, hogy egyrészt megmutassa a többi legénynek is, hogy ő mire képes, és másrészt, és főleg a lányoknak, hogy én ilyen jó táncos vagyok. Tehát ugye ennek van egy ilyen kommunikációs feladata a legényes
táncnak. Felhívja a figyelmet önmagára.
Igen, igen. Tehát azon túl, hogy arra a harmadik is, hogy egy aki próbálta, tudja, hogy jó érzés táncolni, tehát bármilyen táncot, és akkor ez is egy motiváció.
Hát egyik oldalról, másik oldalról, meg ha jól értem, akkor benne van a csábítás, másik oldalról benne van az erőfitoktatás.
Igen, igen, igen. Tehát a táncnak nagyon nagy szerepe volt a párkapcsolatok kialakításában, ugye a táncházaknak főleg olyan helyen, aztán ahol a fiatalok külön voltak, mint széken, és oda az idősebbek szülők nem voltak hivatalosak ezekbe a táncházakba. És ilyen tizenévesekről van szó, akik konfirmáció után, tehát olyan 15-től 20 évig, 18 évig körülbelül ők voltak magukra hagyva, és ott kialakult ez zenével, tánccal együtt, tehát emiatt az emlékek is, és az a zene átitatja a lelküket, és ugye azt ők tovább adják, nem azért, hogy nehogy kiveszen, ezt mindig elmondom, hanem azért, mert hogy ő ezt a módját ismeri, igen, annak, hogy hogy működjön ez ugyanúgy, mint ahogy nála is működött a gyerekeinél vagy unokáinál.
Abszolút, tehát és azt értem is, hogy ez egy olyan átörökítés, ez a felfegyverkezés vagy fegyverjezés része, hiszen ugye ez rengeteg energiát is el tud vezetni. Sőt, kifejezetten azt gondolom, hogy amikor az ember boldogságában és a boldogságát táncolja el, ugye ez egy óriás energia, amikor meg fájdalmában és nehézség akkor pedig az valami, ami segít kivezetni ezt. Jóval nehezebb, szerintem jóval nehezebb akkor mozdulni, de erre mondom azt, hogy valamit tudtak az őseink, akár az énekkel, akár a testnek a mozgatásával, hogy a legnehezebb helyzetbe is valami olyan energiát nyitottak, ami ki tudta vinni belőlük a fájdalmat.
Ugye a fájdalomra nem a tánc volt a legjobb megoldás, hanem voltak ezek az úgynevezett keserves dalok, amik...
Hát igen, de abban, ha bármilyen mozdulatot tett a testével, az is egy... Tehát
azt
segít.
Tanulmányozzuk az éneklés közbeni tánc közbeni, hogy mondjam, főleg mikor mulatnak, akkor vannak olyan mozdulatok, amik nem tudatosak, de mégis meg átöröplődtek, tehát így látta, hogy az idősebbek hogy, és anélkül, hogy gondolná, hogy na én is úgy akarom, neki is ugyanúgy megy a keze, amikor mulat. Uh-huh. Mondjuk a keserveseknél nem nagyon szokott lenni mozdulat, sőt arcrezdülés sem. Ez az egyik érdekessége a népzenének, mondjuk a klasszikus zenében levő szomorkás dalokhoz képest, hogy ugye ott különböző dinamikával, hol erősebb, halkabb éneklésmóddal lehet kifejezni. Itt például nincsen ilyen dinamika, tehát nagyon, nagyon maga a dallam és maga a szöveg egy olyan hangvétellel, ami egy állandó, és az sugalmazza ezt a bánatos érzést.
Ez is nehéz ezt megjeleníteni, de hogyan segít a fájdalom feldolgozásában?
Csak kipróbálással lehet, mondjuk ezt erre nagyon tudományos magyarázatot nem tudunk adni, bár ugye vannak olyan ritmikai sajátosságai, meg zenei sajátosságai ezeknek a keserves dallamoknak, amik csak ezeknek vannak, de ez megvan bennük, és ugye honnan tudják ezeket? Hát ugye ezeket úgy is szoktuk mondani a keserveseket, hogy személyes műfaj. Tehát ezeket általában nem szokták mulatságba énekelni. Lányos. Hanem ha valakinek bánata van, akkor énekeli, és ha nincs bánata, akkor meg nem énekeli. Tehát ezért volt nehéz gyűjteni a fiataloktól, ez sokszor még az első gyűjtők is azt gondolták, hogy a fiatalok ilyet már nem tudnak, tehát ezek kivesznek. És aztán Bartókék után jött jóval később Kalózs Zoltán, és rengeteg ilyen keserves tudott gyűjteni, mert hogy azok a gyerekek otthon a nagyszülő mellett játszanak, hallják, ahogy a nagyszülő énekli, mert elvesztette a férjét, a gyerekét a háborúba, stb., és ezt a szomorúságát ő kiénekli, és annyiszor ezt otthon úgy csak magának énekli, az unoka nem zavarja ebben, de hallja, és önként ellenül ezeket megtanulja. És ezek akkor jönnek föl neki, mikor neki is szerelmi bánata lesz, vagy valami olyan szituáció, hogy na, akkor énekli. Mert úgy ok nélkül nem éneklik ezeket, tehát csak azért, mert szép egy ilyen dallamilag, meg szövegileg, önmagában ezért nem éneklik.
Abszolút nem gondoltam erre, hanem azért mondtam én, hogy ez a felfegyverezés része, mert hogyha én kisgyerekként azt tapasztalom, hogy egy nehéz helyzetben mellettem ezt csinálja a nagyanyám, nagyapám, és az rajta segít, akkor nekem a későbbiekben, ahogy mondta, az emlékeimben is az lesz, hogy ez segít, és visszanyúlok hozzá. Tehát van valami, amihez tudok nyúlni, amely valamilyen eredményt hoz. Egyébként pont ugyanilyen lehet, ez nagyon sok, akik voltak olyan szerencsések, hogy látták még a nagyszüleiket sütni, például a nagy mamákat, az nagyon-nagyon sok esetben egy vigasztaló dolog, ugye valami finom készül, amit utána jó együtt megenni, és arra visszagondolva, az egy lelki biztonság.
Hát így van, így van. Ezek nagyon érdekes dolgok, de ugyanakkor nem kell túl sok tudatosságra gondolni. Hogy
szerintem
akkor
semmi tudatosság.
Azt mondom, tehát ez önkéntelenül előjön. Igen. Az a keserves, amikor eljön annak az ideje.
Abszolút. Így van. Igen, én sem gondolom, hogy tudatos, hanem ez egy olyan némán átkúszó minta, igen. Ami majd aztán lehetőséget ad arra, hogy az ember elővegye, vagy ne vegye, és gondolom, hogy itt az elővegyénél, hogyha valaki előveszi, és hozzátesz valamit, vagy alakít rajta, na úgy tud alakulni maga a következő generáció számára is, mert ő már lehet úgy adja tovább.
Igen, ez jó szóba jött ez az alakítás, mert ugye ez sem úgy történik, hogy hát akkor én alakítsak rajta, sok ilyen keserves szöveg van és dallam. És a régi hagyományú területeken, és ugye régen mindenhol így volt, hogy a dallam és a szöveg az két külön dolog, amit lehet illeszteni. Pont a hangulattól függően magának választ egy dallamot, ez szintén nem teljesen tudatos, lehet kivételesen tudatos is, de általában nem, és akkor arra különböző keserves szövegek jönnek. Na most mi azt tudjuk megragadni, amit fölvettünk, de azt kell tudni, hogy amit mi fölveszünk, az nem egy népdal, hanem az egy népdalnak egy alkalommal előadott változata. És ugyanannak az embernek a fejébe erről sokkal több van. több szöveg, más mozdulatai a dallamnak, és ezeket egy másik alkalommal ő másként rakja össze a sorrendet is. Ez függ pont attól is, hogy milyen, mennyire fájdalmas az, ami kiváltja ennek az éneklését, és így tovább. Tehát van egy kreativitás ebben, és ugye ez az egyik magyarázata annak, hogy a népdalt miért nem kell úgy megírni, vagyis népdalt szerezni, mint ahogy egy műdaltnak van szerzője, mert hogy meglévő elemekből épül fel, és ezt az előadása a népdalnak az egyúttal egy alkotás is.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Pávai István népzenekutatóval, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjával. Maradjatok ti is, zene után jövünk vissza.